Tisztelt szekció elnök úr, több csapdánk van a mai napon. Az első ilyen csapda az, hogy a Microsoft éppen a szekciónak a támogatója, és ugye onnan indult ez az egész, hogy amikor a Microsoft meghirdette az Office 365 felhőszolgáltatását tavalyi év folyamán, akkor hát mi is hogy rácsattantunk erre a lehetőségre, és ha már újságcikket is csinált ebből a Microsoft, amiben a Dunaújvárosi Főiskola ígért, vagy 3500 hallgatónak a részvételét a felhőszolgáltatások igénybevételére, akkor természetesen már ezt a dolgot meg is kellett oldanunk. Tulajdonképpen egy másik csapda az, hogy van most egy kis időm, úgyhogy beszélhetek nyugodtan erről, hogy a tegnapi szekcióelnöki beszámolóra éppen azt írtam be, hogy ez a 20 perc bizony nagyon kevés ahhoz, hogy itt érdemben lehessen szakmai eszmecserét folytatni, de hát sok esetben nem mindig a szakmai dolgok a fontosak, hanem a felsőoktatásban talán még az is fontos, hogy az ember el tudja jönni a konferenciára, és ehhez ugye előadást kell felmutatni. Akik ismernek bennünket, azok tudják, hogy ketten szoktunk előadni. Ez talán biztos nem azért van, mert ketten érünk egyet, hanem azért, mert szakosodunk, mégpedig azért, hogy én az életkoromnál életkoromból kifolyólag inkább a globális és általános kérdésekkel foglalkozom, míg a fiatal kollégám, bemutatom most már a főnököm is egyben, ő pedig ténylegesen a mélyebb szakmai kérdésekkel fog benneteket majd itt remélhetőleg meglepni. Örülök az érdeklődésnek, szinte látom, szinte tele van a terem. Azt mondja, hogy miért Office 365 egyáltalán? Ugye, egyrészt a felhőszolgáltatás, ugye ez egy ilyen shooting star mostanában, még a csapból is felhő folyik, szoktuk ezt mondani, és hát tulajdonképpen használjuk is abban az értelemben, hogy tárhely, használunk Google Drive-ot, használunk SkyDrive-ot, használunk Dropbox-ot, stb. Ezek mind felhőszolgáltatások. Itt egy kicsit másról van azért szó. Az Office 365 az tulajdonképpen egy csoportmunka termék, aminek a bevezetését valamilyen módon megoldottuk. Nézzük meg részletesebben, hogy mi volt a célunk. Minden felsőoktatási intézménynek alapvető feladata, hogy a hallgatói szolgáltatásokat legmagasabb színvonalon és minél komolyabb és minél magasabb színvonalon lássa el. Mindennek ellentmond az, hogy az intézményi erőforrások azok viszonylag szűkösek. Ami létezik, az is ugye egy bizonyos fejlesztési stádiumban megállapodik, vagy van lehetőség az infrastruktúra fejlesztésre, vagy nincs, ugye általában ez az utolsó szokott igaz lenni. Ezért gondolkodni kell azon, hogy ha bővíteni akarjuk a szolgáltatás portfóliót, akkor ez milyen irányban indulhat el. Gondolkodtunk mi azon, hogy ugye régebb óta létezik már a Google Apps szolgáltatás, azt is elkezdtük igénybe venni, aztán félbe maradt, ennek ilyen belső emberi erőforrás oka van. A pici Microsoft alapokkal rendelkezik, alaposabb Microsoft alapokkal rendelkezik. Tehát az, hogy mi a Dunaújvárosi Főiskolán inkább a Microsoft irányba tartunk, az tulajdonképpen azért is van többek között, mert ebben a szegmensben van olyan szakértelmünk és olyan tudásunk, amelyet kamatoztatni tudunk, és ezzel kicsit előbbre tudunk jönni. Ugye a másik dolog az, hogy a cloud technológiák irányába azért a bizalom az valamilyen módon kezd hanem még nem is teljes mértékben, de azért úgy látszik, hogy kezd bővülni, a lehetőségek azok működnek. Azon kívül ugye ismerjük a licenszelési problémákat, mi lesz akkor, hogyha nem lesz licensz, tudjuk ezt a már befogadott technológiát tovább vinni. Tehát úgy gondoltuk, hogy ebbe az irányba is mindenképpen lépni kell. Rendelkezünk egy jól működő és intézményben kialakított AI, tehát autentikációs és autorizációs infrastruktúrával, ami azt jelenti, hogy alkalmasak vagyunk a föderációs szolgáltatásokban is részt venni, és azt hiszem, legalábbis nyugodtan állíthatom, hogy nagyon komolyan vesszük a felhasználói adatbázis kezelését. Nálunk az Active Directory-ra épülő infrastruktúrát kiegészítettük a HR által kezelt további adatoknak a szolgáltatásával, és egy ilyen Meta Directory-val, amiről már egy másik konferencián beszámoltunk, megvalósítottuk azt, hogy mind a Shibboleth-es, tehát mind az EduID irányba tudunk autentikálni, mind pedig a belső dolgainkat ezzel tudjuk ellátni, és ez nagyon fontos, hiszen a felhőszolgáltatásokat azt akkor igazán tudja bárki igénybe venni, ha nem kell neki egy teljesen új felhasználó név jelszó szóval kombinációban gondolkodnia, vagy azt használnia. Tehát az egész dolognak a lényege az, hogy a belső azonosítási rendszert használjuk a felhőben is. Ugye beszéltem arról, hogy Microsoft megkeresés, tehát először Merényi Ádám vette fel felünk a kapcsolatot, mint ahogy nyilván a többi felsőoktatási intézménnyel is ez annak idején megtörtént. Majd amikor az tűnt ki, hogy az ELTE mellett hajlandók vagyunk ebben a projektben részt venni, akkor megjelent erről, ugye hivatkoztam erre a bizonyos sajtóközleményre, és hát ez egy kicsit úgy inspirált is bennünket, hogy lépjünk tovább. Mit valósítottunk meg? Ugye nem teljes még a portfólió, ugye hiszen a szolgáltatások azok nem állnak meg azon a szinten, ahol most kész vagyunk. Most kész vagyunk azzal, hogy a levelezési rendszerünk, ami egyébként nálunk egy Exchange alapú Microsoftos levelezési technológiát használunk, annak a hibrid, tehát az Exchange Hybrid Deployment-et valósítottuk meg, az összes hallgatót betoltuk a felhőbe, a neptunkodkukac@hallgató.hu e-mail címet használhatják, és ezt az e-mail címet tekintjük mondjuk kvázi hivatalos e-mail címének a hallgatónak. Természetesen semmi egyéb olyan szigorítás vagy egyéb ráhatás a hallgatóra, hogy neki ezt kötelező legyen használnia, ilyen nincsen. Bármikor átirányíthatja, illetve kap egy olyan lehetőséget, amivel a neptunkódjával és az ahhoz használt jelszavával bármikor, nem is tudom, talán 25 giga tárhelyet, vagy valami ilyesmi, elnézést, ezeket a technikai adatokat nem biztos, hogy pontosan tudom. Természetesen lépni fogunk a következő lépcsőre is, ahol is a munkacsoportos lehetőségeket, ugye a felhőben adott SharePoint lehetőségét, a link által biztosított online kommunikáció lehetőségét, és hát természetesen a SharePoint-ra épülő Office alkalmazásoknak a használatát is biztosítani fogjuk a hallgatóink számára. Ez lesz a következő, ez még ma nincs kész természetesen, ezt el kell mondani. Köszönetet szeretnénk mondani itt azoknak a kollégáknak, akik segítettek ebben. Szükség is volt rá, mivel nincs az intézménynek egy teszt infrastruktúrája, tehát nem rendelkezünk olyan technikai erőforrásokkal, hogy egy komplett AD infrastruktúrát a Federation Proxy-tól kezdve mindent fel tudjunk építeni külön-külön tesztkörnyezetbe. Van is a tesztkörnyezetnek egy olyan csapdája, ugye, hogyha ottan megcsináltunk valamit, akkor szépen nyugodtan megnyugodtunk, és akkor sikerül tovább lépni, vagy nem, vagy elhúzódik itt ezen a ponton a dolog. Szóval az éles rendszeren csináltunk meg minden, és ehhez bizony nagyon sokszor ki kellett kérni a segítséget, és itt elsősorban Zombori Zoltánt kell kiemelnünk, aki a picivel való együttműködésben egészen komoly segítséget adott. Jó, köszönöm szépen, ennyit akartam bevezetőnek mondani, azért lett ez egy kicsit hosszabb, mert ugye most van egy kis időnk, és akkor átadom a szót a tényleges komoly technikai megoldásra.
Hogy nem, Csaba? Csaba, bocs. Ezzel jobbra van, így?
Szerintem ezzel tudsz lépni. Igen.
Oké, okay. Jó. Na, működik ez a mikrofon? Jó, üdvözlök mindenkit, Szabó József vagyok a Duna és a Főiskoláról. Microsoftos területekkel foglalkozok, szervertermékekkel. Az indítanám, hogy először is induló helyzet. Tehát amikor ugye ez az egész tavaly nyáron úgy alakult, hogy akkor nézzük meg az Office 365-öt, akkor mi volt a kiinduló állapotunk? Tehát honnan indultunk? Ez úgy nézett ki, hogy első körben volt ugye már egy működő Active Directory infrastruktúránk, 2008 R2-es, ugye dfhd.duf.hu-s tartomány. Ez majd a későbbiekben lesz ugye fontos. Akkor volt egy exchange-ünk, 2010 SP2, ugye a mail doménunk, amit a suliban használunk, az alapvetőleg a mail.duf.hu. Ugye ez megint ott számít, hogy a hallgatóknak más a mail doménja. És ugye ezzel voltak problémák. Ez gyakorlatilag ugye aki használt Exchange, tehát az Exchange az, hogy az Active Directory-t használja címtárnak, oda tölti föl az Active Directory címtárnak a sémáját, bővíti Exchange-es attribútumokkal. Gyakorlatilag most hó elején jutottunk el odáig, hogy az összes dolgozót sikerült végre a régi levelező rendszerünkből átmigrálni, tehát most már tokkal vonóval mindenki Exchange-be van, már levelezés ügyileg, címtár ügyileg pedig Active Directory-ban. A projekt szempontjából érintett rendszer volt még a Neptun. Ez ugye annyiban érintett, hogy ugye arról beszéltünk, hogy a hallgatókat szinkronizáljuk föl. Hallgatókkal, tehát a hallgatókat akartuk a felhőbe fölküldeni, mondhatni. Na most körülbelül 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen projektünk a SDA-val. Ugye nálunk a főiskolán Neptun van. Az SDA volt egy ilyen projekt, az SDA ennek a keretében kifejlesztette, van egy ilyen Neptun AD modul. Ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Neptun egyrészt Active Directory-ból autentikál, valamint ha új usert hozunk létre a Neptunban, tehát akár például a Go-jából mondjuk a hallgatókat beimportáljuk, vagy új oktató, vagy dolgozó jön a intézménybe, akkor gyakorlatilag automatikusan létrehozódik a user az AD-ban, tehát a Microsoftos Active Directory-ban. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag már megoldottuk azt, hogy a Neptun Active Directory-ből autentikál. Ez sok szempontból jó volt, viszont hogy a hallgatói információk, tehát többlet információ nincs benne, a Neptunban van. A Neptunból kell kinyerni. Tehát ugye azt a Neptun, az Active Directory nem tárolja, hogy most az adott hallgató az aktív hallgató, vagy éppen passzív fél éven van. Tehát olyan attribútumokat, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy hozzárendeljük-e valamilyen licenszhez, ilyenek nem állnak rendelkezésre a címtárban. Pont emiatt van az, amit Csaba ugye említett, hogy metadirektori. Ugye a következő a saját fejlesztési rendszer. Csináltunk a DFN egy ilyen saját, mi metadirektorinak neveztük, amit egyébként már a Habon workshopon ugye volt rajta egy hosszabb előadás. Gyakorlatilag ebben oldottuk meg azt, hogy amit az AD nem tud, tehát azok az attribútumok, amik az Active Directory-ban nincsenek, tehát nem akartunk Active Directory sémát bővíteni, aki LDAP-pal foglalkozott, pontosítok, nem tudok nyilatkozni az összes LDAP megvalósításról, mert értelmeszerűen nem ismerem. Amivel én találkoztam, azoknak mindegyiknek az volt a problémája, hogy sémát bővíteni lehetett, kivenni meg nem. Tehát ezt meg nem akartuk, hogy teljeszemeteljük a címtárnak a sémáját, ezért mondtuk azt, hogy ami alapban benne van, azt tároljuk ott, ami nincs benne, azt meg tároljuk adatbázisban, ott bármikor tudok módosítani, törölni, mármint oszlopot is, tehát gond nélkül. Gyakorlatilag ez a fejlesztés, ez tavaly év folyamán ugye megtörtént, tavaly már gyakorlatilag az EduID-s föderatív azonosítási rendszerünk, az gyakorlatilag most már ezt a kettősséget használja. Tehát gyakorlatilag az DUF-on működő EduID az úgy dolgozik, hogy amikor valaki be akar lépni hozzánk, a usert az Active Directory azonosítja, tehát a username jelszó azonosítás az Active Directory-ban történik, viszont az összes többi az EduID-nak szükséges attribútum, az viszont már ebből a metadirektoriból jön. A meta direktoriba meg lett oldva az, hogy a Neptunból a plusz szükséges attribútumok, tehát ugye a EduID-nál is szükséges attribútum, például egyetem van-e hallgatói jogviszonya, mert ugye arról mondhatjuk, hogy hallgató, akinek van ilyen jogviszonya. Tehát ezeket ugye a Neptunból tudjuk kiszedni, az AD-ban nincs. Ezért kellett a saját metadirektori, valamint későbbiekben ezt az adatbázisra építettük rá, hogy ebből szedjük azokat az információkat, ami alapján az Office 365-nél licenszhez rendeljük a hallgatót. Erről majd később fogok beszélni. Tehát azért mondom, hogy ezek gyakorlatilag voltak azok a rendszerek, amik szükségesek, amiket használtunk ennél az Office 365-ös projektnél is. Jó. Előkészületek. Hát alapvetőleg, mikor ugye kiderült ez, hogy van egy ilyen lehetőség, Office 365. Abban mondjuk első két dolog volt, ami leginkább megragadt bennünk, még mielőtt ismertük volna jobban a terméket, hogy egyrészt ugye levelezés, kettő Office Web App. Mert ugye akkor tehát már ugye élt az a dolog, hogy a kormány a kampuszból kiszállt, tehát innentől kezdve ugye változott a licenszer, és innentől kezdve az, hogy a oktató az használható otthon az Office-t, jogtisztán, ha jól tudom, hallgató viszont már nem. Ugye erre mondtuk azt, hogy ha ezt így megcsináljuk, akkor gyakorlatilag a hallgatónak lesz egy felület, amivel kvázi webes felületen, de mégiscsak tud használni Office terméket. Tehát Word, Excel, ilyesmit. Ugye először ment az, hogy próbáltunk ugye kontaktokat keresni, mert arra már, hogy kapásba rájöttünk, hogy ez valószínűleg nem egy ilyen, elindítok egy exit, next, finish, aztán kész. Tehát ettől egy kicsit bonyolultabb lesz a játék. Úgyhogy kerestünk rá kontaktokat, Microsofton keresztül is, barátokon keresztül is. Így jutottunk el egyébként, hogy a Zombori Zolihoz. Egyébként Magyarországon Office 365 MVP, tehát úgy gondolok, hogy talán úgy egész jó ember sikerült megtalálni ezen a területen. Doksikat nézegettünk, hát aztán ugye utána jött az, hogy jó, akkor kezdjük összeszedni, hogy mi az, ami kellhet nekünk. Tehát ugye nem menet közben derüljön ki, hogy ja, még egyébként ilyen is lesz. Úgyhogy megnéztük szoftverek, tanúsítványok, ez fontos, mert több tanúsítványt is ugye újat kellett igényelni, meg olyanokat, amik hiányoztak, azokat ugye megigényelni. Ugye itt használ az Office 365 rendszer ilyen self-signed tanúsítványokat is, tehát amikor ugye a lenti meg a felhőben lévő rendszer kettő összefütyül, arra nem kell az, hogy publikus legyen a tanúsítvány, viszont maga a webszerverek eléréséhez ahhoz igen. Tehát meg az, hogy szerverbe is, tehát szervertermékek, szoftverek, ezeket fölmértük, ezekről későbbiben fogok beszélni. Először is az, hogy hybrid exchange. Ez nem tudom, valaki használt ilyet? Csak úgy... Nem. Alapvetően a hybrid exchange annyit jelent, hogy tehát maga az exchange ugye a Microsoftnak levelező szerver. Meg csoportmunka is. Mert ez több, mint levelezés. Na most a hybrid az gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy logikai egységben kezeljük a helyben lévő és a felhőben lévő exchange-ben lévő usereket. Tehát kvázi ez olyan, mint használom, hogy van egy darab mail doménunk, lehet több is, mindegy. Tehát a jelen pillanatban például a hallgató.duf.hu-t csináltuk meg így, hogy a hallgató.duf.hu az például lehet a hallgatónak a postafiókja akár lent nálunk is, de bármikor föl tudom küldeni a felhőbe. Sőt, gyakorlatilag tudom mozgatni a usereket lentről fel, vagy fentről le, anélkül, hogy a user gyakorlatilag észrevenni. Ennek egyébként amiatt is megvolt, hogy a személy szerint legalábbis amiatt is tetszett ez a megoldás, mert a lehetőség innentől kezdve, miután ezt összeraktuk, megvan abban, hogy ha valamiért a vezetőség valamikor úgy dönt, gyakorlatilag bármikor tudom a mostani teljes intézményi levelezést fölküldeni a felhőbe, köszöntöm szépen, gyakorlatilag nem kell vele külön dolgozni. Jó, minimális munkát jelent, de gyakorlatilag most már kisebb túlzással kijelölöm a usereket, jobb egérgomb, move request, megmondom, hogy hol mozgassa, aztán ennyi volt. Tehát a költöztetés jóval rugalmasabb. Nem azt mondom, hogy ez a cél, de a lehetőség adott. És ez is mondjuk egy vonzó dolog volt. Tehát gyakorlatilag a hybrid exchange az ennyit jelent. Felhőt és a helyben lévő levelező rendszert egy egységben tudjuk kezelni, egy egységes mail doménként. Fontosabb eszközök és szolgáltatások, amiket használunk, amik teljesség igénye nélkül, mert ebben azért volt több ilyen apró, de ezek voltak a fontosabbak. Tehát amit, hogyha valaki ilyesmire gondolkozik, akkor érdemes tudni róla. Ugye DNS szerver, ez leginkább itt ott jön elő, hogy legyen jogosultságunk, tehát hogy vagy van saját DNS-ünk, arra jó esélye, majd jogosultságunk, hogy ott rekordokat módosítgassunk, meg létrehozzunk. Ha nincs, akkor viszont úgy föl kell készülni arra, hogy aki nekünk szolgáltat DNS-t, ott azzal meg tudjuk beszélni, hogy adott bejegyzéseket, adott rekordokat meg tudjon csinálni nekünk, mert anélkül nem fog működni, nem tudjuk összehozni. Tehát gyakorlatilag már az első lépésnél elbukik a mutatvány. DeerSync. Ez gyakorlatilag a Microsoftnak egy olyan szolgáltatás, tehát ezt a telephelyen, tehát nálunk helyben kell telepíteni. Gyakorlatilag ez az a alkalmazás, ami megcsinálja azt, hogy a helyben lévő címtárat és a felhőben lévő címtárat szinkronizálja. Tehát ez mindig így fölfelé szinkronizálja. Jó, egy-két attribútumot lefelé is, de alapvetőleg az alapkoncepció, hogy a usereknek adatok módosítása döntő részben, tehát egy-két ilyen levelezési attribútumot leszámítva, helyben történik. Tehát ott fönt nem is engedi ott a felhőben lévő adatokkal. De gyakorlatilag ez az alkalmazás az, ami mindent föltol. Tehát megoldja azt, hogy ne nekem kell ilyen scriptekkel, meg egyebekkel ott úgy fölkopizgatni a usereket, meg karbantartani, hogy egységes állapotunk legyen, hanem gyakorlatilag ezzel az alkalmazással tudjuk ezt megcsinálni. Ami fontos, szintén, ez a Microsoft Online Services modul, Windows PowerShell, gyakorlatilag, ha valaki a Microsoftos technológiákkal foglalkozott, az elmúlt pár évben nagyon átment a Microsoft abba, hogy minden szerver terméket gyakorlatilag most már talán 100%, legalábbis közel 100%-ban PowerShell-ből is lehet menedzselni. Sőt, az Exchange-nél van több olyan opció, amit grafikus felületen nem is tudsz elérni, hanem csak PowerShell-ből. Alapvetően az Exchange-nek a management felülete is egy GUI a PowerShell fölött. Na most innentől kezdve van több olyan feladat, amit gyakorlatilag a felhőben is PowerShell-ből lehet megoldani. Tehát azért mondom, hogy tehát itt is egy olyan, hogy nem next-next finish, tehát scripteket kell írogatni, parancsra utasításokat kell kiadni, és ahhoz mondjuk ez az eszköz kell. ADFS és ADFS proxy. Gyakorlatilag ugye azzal, hogy a usereket felszinkronizáljuk, az szép és jó, de valamivel meg kell oldanunk azt, hogy az autentikáció működjön. Na most mi akkor, tehát mikor ezt csináltuk, akkor úgy voltunk vele, hogy járt utat járatlanra ne cserélj. Tehát ebből azt mondtuk, hogy akkor maradunk a szabványos megoldásoknál. Ugye a Microsoftnál azt mondja, hogy az elsőleges ajánlás, ugye Microsoftnál federatív azonosítás, ADFS. Ugye erre van a szolgáltatás. Egyébként itt megjegyzem, hogy találtunk ilyen cikket, csak hogy mondjam, idő és a kapacitás szűkösségére volt tekintettel nem igazán mertük bevállalni az úttörő szerepet. Gyakorlatilag a Office 365, sőt gyakorlatilag a Microsoftnak a felhőben lévő címtára azonosításra meg lehet neki adni Shibboleth alapú azonosítást is. Tehát találtunk rá cikket, csak Isten igazából nem volt vele tapasztalat, és nem feltétlenül akartunk most. Egyrészt, ahogy Csaba is mondta, éles rendszerrel, meg úgy, hogy akivel beszélgetünk, ők se csináltak, más se csinált még ilyet, tehát az már fölvetődött, hogy ha nagyon lesz rá időnk, akkor lehet, hogy próbálunk egy ilyen pilótot összerakni, de most nem akartuk erőltetni. Tehát a lényeg az, hogy az ADFS az arra kellett, hogy megoldjuk azt, hogy a felhasználónak az autentikációja az itteni AD-ból történjen. Ugye a ADFS ugye a belső rész, a proxy meg az, hogy ez egy külső DMZ-ben lévő szerver, ami gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint a kívülről érkező ADFS-es kéréseket gyakorlatilag bedobja a belső ADFS szerverhez. A tanúsítványok, ez gyakorlatilag mind a helyi szervernél, mind az ADFS szervereknél a tanúsítványokat kellett igényelni, az Exchange szervernél pedig módosítani, hogy kibővítsük a hallgató.duf.hu, hogy azt is, arra is jól legyen a tanúsítvány. Elég szép hosszú lista lett, mert az ilyen alternatív nevek, az hát nem számoltam meg, de szerintem olyan 10-15 környéken járhat a tanúsítványban, ami benne van, hogy egy tanúsítvány, de mi mindent fogadjon el. Jó. Azt mondja, hogy na, első lépések. Hát ugye első körben ugye hozzuk létre az előfizetést. Ez mondjuk alapvetőleg így magáért beszél, túl sok ilyen dolgunk nem volt. Ugye annyi, hogy a Microsoftnál az A2-es licenc az, ami ingyenes. Tehát az, amit egyébként hallgatóknak és oktatási intézményekben dolgozók számára ingyenesen biztosít a Microsoft. Tehát ez, amit úgy meg kell ott igényelni, űrlapot kitöltjük, next, tehát önmagáért beszél, túl sok dolgunk nincs vele. Ez megvolt. Utána a következő rész az, hogy a Active Directory használatot engedélyezni kell. Ezt lehet később is beállítani, tehát nem muszáj kapásra a legelején, csak ugye ennek egy idő, amíg a Microsoftnál átfut. Tehát ez a lényeg az, hogy lehetőleg még, tehát ne aznap, amikor konkrétan akarunk vele dolgozni, ne akkor engedélyezzük, hanem még előtte, mert ennek van egy kis átfutási ideje. Aztán ugye először, amikor az előfizetést létrehozzuk, akkor megadunk valamilyen kvázi domént, ha jól tudom, nálunk a DoofOffice 365, és akkor ezzel létrehoz egy a DoofOffice 365.onmicrosoft.com, valami ilyesmi domént hoz létre, tehát mail doménnek. Ugye ez nekünk alapvetően, de hát, szép és ugye ez a Joker, meg ez Hotzer, hogy egyedi, mármint a Microsoftnál, de nekünk ugye azt kellett volna, hogy hallgató.doof.hu. Tehát innentől kezdve jött az, hogy oké, ezt megcsinálta, remek, be tudunk lépni, következő lépés hallgató.doof.hu-t megcsinálni. Itt jött elő az, hogy akkor a telephelyen is, ugye ezért mondta azt, hogy kapásra az elején belebogunk a DNS-be, ha nincs rá jogosultságunk. Ugye és azt mondja, hogy remek, akarsz egy hallgató.doof.hu-t, na akkor bizonyíts be, hogy ez a doof.hu domain az a tiéd. Ezért ugye ott van ott a weblapon szépen, ott kirakja, hogy akkor egy ilyen text recordot szeretne, hogyha beraknánk ott a DNS-be, aztán majd ő azt lekérdezi, hogy ha tényleg benne van, akkor mehetünk tovább a regisztrációval.
És ennek is ideje van.
És ennek is ideje van, ugye, amiatt, hogy a DNS-kesekből ugye kiessen, tehát gyakorlatilag mondjuk ennek is volt majd egy nap átfutása. Mire ott ugye a Microsoft úgy vett észre, hogy ez már tényleg jó lesz neki. Következő lépés volt ugye a saját telephelyen az, hogy összhangba hozzuk, hogy a hallgató.doof.hu-t szeretnénk ugye fönt, a hallgatóknak ugye e-mail címnek, de alapértelmezetten ugye, azt hiszem két szlájddal ezelőtt ugye volt az, hogy nálunk a doménunk dfad.doof.hu. Ugye alapértelmezetten, aki AD-val foglalkozik, az tudja, hogy a usernek a többféleképpen lehet egy usert azonosítani, a user principál némes azonosítás az úgy néz ki, hogy login név kukac és a domén. Tehát jelenség az volt, hogy user név kukac, dfad.doof.hu. Na ez nem jó. Akkor fogtuk, létrehoztuk tehát megcsináltuk egy másik alternatív nevet, és ugye itt megint az, hogy PowerShell, tehát gyakorlatilag az egész Office 365-ös bevezetésnél a PowerShell az egy elég sarkalatos, tehát elég fontos eszköz. Hát amennyiben valaki nem akarja egyesével mondjuk 4-5 ezer hallgatónál átkattintani a dolgot, akkor fontos eszköz. Hát ezzel megoldottuk, innentől kezdve legalább név alapján szinkronban voltak. Mármint a domain név. A következő címtár szinkronizálás és annak a konfigurálása. Az első rész az, hogy van egy ilyen eszköz a Microsoft-tól letölthető, és ezt a step-by-step guide-ok is így javasolják, hogy előbb ezt a Microsoft Deployment Readiness eszközt töltsük le, futtassuk. Ez gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint végig, míg leellenőrzi a címtárunkat, és megnézi azt, hogy ez most jelen pillanatban rendben van-e? Mármint az Office 365 szempontjából rendben van-e? És ezt több doksiba is ott kiemelik, hogy futtasd le, nézd meg, ha hiba van, javítsd ki, mert utána sokkal macerásabb lesz. Tehát még mielőtt maga a címtár szinkronizáló alkalmazást fölrakja az ember, az előtt ezt állítsuk be. Pontosabban telepítsük föl. Ha ez megvan, akkor utána, tehát és azt mondja, hogy minden szép, minden jó, akkor utána jöhet az, hogy fölrakjuk magát a címtár szinkronizáló eszközt, tehát a DIR-szinket. Ez egyébként a DIR-szink, ez, ha valaki használt ilyet, ez a Forefront Identity Manager-nek egy ilyen speciálisan megfaragott verziója. Tehát régen volt a Microsoftnak egy 2007 környéken Identity Lifecycle Manager, ami gyakorlatilag arra volt, hogy különböző címtárak között ilyen kvázi metadirektori szerepet lát el, és akkor különböző címtárak közötti keresztbekasó szinkronizást tudta csinálni. Gyakorlatilag emögött az alkalmazás mögött ez van. Ezt mikor így felrakjuk, akkor utána gyakorlatilag sikeres telepítés után jön a címtár szinkronizás. Ennek telepítése egyébként tényleg az, hogy hát majdnem next finish. Tehát annyi van benne, hogy ugye meg kell adni a usert ott a címtárba, egy rendszergazdai usert fönt a felhőben, ugye, hogy kettő között az tudjon dumálni. és akkor meg kell mondani azt, hogy honnan szinkronizáljon, hova, köszöntöm szépen, onnantól kezdve ezzel lemegy a varázsló. Igen, tehát bocs, telepítettük, utána varázsló lement, és akkor gyakorlatilag kapásba leindul egy szinkron. Jó, mikor külön? Jó. Oké. Azt mondták, hogy lehet beszélni. Jó, bocsánat. Oké. Tehát akkor elindul a szinkron. Elindul egyébként a szinkron is alapértelmezetten óránként fut. Erre egyébként szintén van ilyen PowerShell-be lehetőség, hogy belerúgjunk, és akkor most azonnal menjen. Az első szinkron értelmeszerűleg lassú lesz, mert ugye akkor gyakorlatilag ez a teljes címtárat tokkal vonóval felszinkronizálja. Pontosabban a címtárat és a security csoportokat, ami alapján még jogosultság, hogy ilyesmik adhatók. Tehát ezt mindent föltol, ez idő. Utána már értelemszerűen mindig csak a különbségeket fogja föltolni, de ebből a szempontból már jóval gyorsabb lesz. Ez itt így fölment, jöhet az, hogy szinkronizálás ellenőrzése, tehát ott kijönnek azok, hogy most hol voltak hibák, problémák. Mi is belefutottunk ilyenekbe, hogy UPN nem volt jól beállítva, vagy nem sok, egy-két usernél futottunk bele, de a lényeg az, hogy kellett kézzel javítani. PowerShell-ből kvázi belerúgtunk, újra lement a szinkron, rendben volt. Következő az, hogy tehát ezek után jutunk el odáig, hogy az összes userünk fönt van a címtárban. A felhőben. Na most innentől kezdve jön az, hogy oké, de ezek a userek még nincsenek licenszhez rendelve. Tehát ez még csak azt jelenti, hogy oké, ott is fönt vannak, de gyakorlatilag semmit nem tud csinálni. Akkor jön az, hogy ugye a általunk megvásárolt licenszek, 0 euróért persze, de a lényeg az, hogy tehát a licenszeket meg kell venni, tehát hogy végig kell kattogtatni azt. Gyakorlatilag utána a licenszhez hozzá kell rendelni a usereinket. Na most itt jött elő nekünk az a, tehát ennek kétféle módja van, megint az, hogy webes felületen kattogtatunk, amit megint több száz vagy több ezer usernél nem annyira ajánlott, másik verzió PowerShell. És itt csináltuk meg azt, hogy PowerShell-ből egyrészt megvan rá a lehetőség, hogy adatbázisból lekérdezzünk, és itt jött az, hogy csináltam gyakorlatilag egy olyan scriptet, ami ezt amit az EduID is használ, adatbázist. Lekérdezte, megnéztük, hogy oké, hogy fölment az összes hallgató, de ebből ki az aktív. Aktív hallgatók, remek, na most akkor az aktív hallgatók, miután ugye át lett állítva, vagy UPN, ami alapján fönt is megtalálja, lent is megtalálja a usert, ez alapján a szűrés megvolt, PowerShell script, hogy folytatódik szépen, azt mondta, hogy akkor ezeket a usereket rendelt hozzá ehhez a licenszhez. És akkor tény, hogy ennek is megvolt az ideje, ugye első lépésben, de gyakorlatilag automatizálni tudtuk kézi munka nélkül. Innentől kezdve a hallgatók már használni tudják a rendszert. De ez még nem hybrid exchange. Ez még gyakorlatilag egy valamire jó, az, hogy fönn vannak a userek, és miután még nincs megoldva az, hogy a lenti címtár azonosítja, de gyakorlatilag fönt valamilyen jelszót generált nekik, de gyakorlatilag, tehát még nincs integrálva ugye a rendszerünk. Következő lépés volt az, hogy oldjuk meg az egyszerű bejelentkezést. Ez ugye kellett az, hogy ADFS telepíteni, ADFS proxy-t telepíteni. Ez gyakorlat, ebben mondjuk az egyik érdekesség, hogy ha valaki ott ugye a Windows-ba beépítettet akarja telepíteni, ne tegye, nem az kell. A beépített az még az egyes ADFS, ide a kettes kell. Hál' Istennek ennek maga a föltelepítése az gyakorlatilag kisebb túlzásra, tehát maga a föltelepítése az a next finish, konfigurálásnál ott megint meg kell adni, hogy lenti szerver, fönti szerver, onnantól kezdve már, tehát pontosan, hogy hol van a felhőben lévő szerver, onnantól kezdve hajlandó dumálni vele. A következő az, hogy a felhőnek megmondani, hogy te most innentől kezdve nem te azonosítod a usereket, hanem lent kell azonosítani a usereket, tehát hogy bízd rá másra, na ez viszont, ez PowerShell. Tehát erre grafikus felület gyakorlatilag nincs. PowerShell utasítások vannak, megvan, hogy mit írj be, hogy adod meg azt, hogy hol van a szerver, köszönöm szépen, ez alapján tudod megcsinálni. Következő, hogyha ez megvan, akkor van megint a Microsoft-tól le lehet szedni, ez megint egy PowerShell script gyakorlatilag. Ez arra szolgál, tehát az Office 365 Federation Metadata Update Automation Installation Tool, ez gyakorlatilag arra való, hogy lefuttatjuk, pár dolgot kérdez, ez alapján generál egy másik PowerShell scriptet, amit berak egyébként egy ütemezőbe, amit gyakorlatilag naponta futtat. Na most ez arra jó, hogy egy, ha metadata változás van, azokat frissíti. Kettő, tanúsítványt frissít. Ugyanis gyakorlatilag az ADFS és a felhőben lévő címtár, az gyakorlatilag itt jön el, itt egy self-signed certificate van, ezzel dumál egymást, tehát ezzel tanúsítja egymást. Viszont ennek egy éves lejárata van. Ha ez be van állítva és automatikusan fut, akkor gyakorlatilag nézi, hogy lejárat környéke van, jó, akkor saját magát megújítja, köszönöm szépen. De gyakorlatilag nem kell innentől kezdve foglalkoznod vele. Na, most jön az, hogy még mindig nincs hybrid config, csak megvan oldva, hogy a userek már be tudnak lépni a lenti usernév jelszóval. Tehát innentől ez a gyakorlatilag a hallgató ugyanazzal a user-re jelszóval lép be, mint a Neptunba is. Meg az Eduronba, meg bármi másba. Következő volt az Exchange oldalon, ez mondjuk egy ilyen egyszerűbb dolog. Gyakorlatilag van egy varázsló rá, ott megint gyakorlatilag meg kell mondani, hogy hol a felhő, tehát a felhőben lévő user, felhő, hol találja lenti user, aki ezt az egészet tudja menedzselni, és gyakorlatilag ő megint megoldja ezeket a levél küldését, tehát a send konnektorok, receive konnektorok, tehát ami küldésfogadásokat bekonfigurálja. Innentől kezdve gyakorlatilag meg tudja csinálni azt, hogyha én innen a helyből küldök egy usernek, egy hallgatónak például a levelet, az gyakorlatilag tovább dobja. Mondjuk megjegyzem, hogy teljesen nem működött, ez a kellett bele kicsit hegeszteni, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy gyakorlatilag hybrid konfigunk van. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag jöttek a tesztelések, miután ezt megcsináltuk. Egyrészt kintről befelé, bentről kifelé, a teljesen kintről a hallgatónak, tehát mindenféle irányba próbáltunk oda-vissza küldözgetni. Különböző tempóban de megjöttek a levelek, innentől kezdve ez így működött. Egyébként az Exchange tesztelése, ott van egy ilyen link, az egy elég hasznos, mert az nem maga a levélküldést teszteli, hanem az, hogy a szerver konfiguráció rendben van-e. És gyakorlatilag, tehát innentől kezdve beszéltünk arról, hogy hybrid config, egyszeres bejelentkezés, tehát ugyanazzal a usernév jelszóval dolgozik a hallgató. Gyakorlatilag most itt tartunk. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, ha kérdés van, akkor várjuk.